Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, hallgassatok minket podcastben is, a borravaló.hu-n lehet elérni a podcasteket, vagy a nagy podcast elosztókon, akár a Spotify-on is, de van Facebook és Insta oldalunk, ott is lehet követni a tartalmainkat. Mai vendégem Mautner Zsófia, nem is tudom, gasztroblogger, szakíró, műsorvezető, magyar gasztroforradalmár, lehet így nevezni, nem?
Figyelj, mindennek lehet nevezni, a gasztroblogger az egyszerűség kedvéért maradt, de egyébként az már messze nem fedezi a valós tevékenységeimet. Egyébként a főzőnő címkét szoktam használni.
Főzőnő, mert
ki,
jó.
Igen, mert ki kellett találni, tudod, minden műsornál, meg tévében, ugye van egy inzert hely, ahol egy szót lehet kb. Kiírni, úgyhogy muszáj volt valamit kitalálni, és akkor ez a főzőnő egyébként elég jól kifejezi azt, amit gondolok erről.
De a gasztrobloggert én azért emelném ki, mert ahogy így néztem a hátteredet és az önéletrajzodat, 2005 volt, amikor elkezdted a csili és vaníliát, ami azt jelenti, hogy 20 éves.
Konkrétan jubileumi évet ünnepelek, igen, 20 éves, igen, a blog, ugye akkor én még brüsszeli diplomata voltam, tehát hogy az első pár év az még ilyen hobbiként párhuzamosan ment a diplomata karrieremmel, 2005. szeptember 2-án konkrétan a születésnapomon nyomtam meg először a közzététel gombot, és igen, számomra is elég hihetetlen, hogy ez egy 20 éves pálya most.
Oké, van egy csomó személyes kapcsolódásom ehhez, mert körülbelül ebben az időben kezdett el engem is komolyabban érdekelni, inkább a bor meg az ital része ennek a dolognak, de amikor megláttam előtt, és akkor ugye felvirágzott a magyar blog szcéna teljesen, és amikor megláttam ezt, hogy csili és vanília, akkor ez nekem egy olyan újdonságként hatott, pedig most, hogyha visszagondolunk rá, olyan furán hangzik, mert ilyen természetes, de hogy ha ezt a két dolgot, hogy lehet így összerakni. És ez nekem szerintem azóta is benned van ez a dolog, tehát én amikor nézem, hogy te miket csinálsz, mivel foglalkozol, akkor nekem benne van az a te szereped így a magyar gasztróban, hogy elhozod az embereknek azokat a dolgokat, amik látszólag nem illenek össze, vagy nem gondoljuk, hogy összeillenek, de te meg összerakod őket.
Igen, ez a csili és vanília elnevezés egyébként, amikor született, akkor nem volt mögötte különösebben nagy filozófiai koncepció, tehát akkor az volt, hogy egy olyan jól hangzó, megjegyezhető neve legyen a blognak, meg a fűszerek nagyon közel álltak hozzá mindig is, azóta is, úgyhogy ez egy olyan jónak tűnő elnevezés volt. Egyébként utólag azért persze fel tudtam tölteni még plusz töltet, vagy mondani valóval is, mert hogy a fűszereken kívül, amiket valóban használok, ugye két kedvenc fűszer, tehát a csilit és a vaníliát is rengeteget használom, és nagyon szeretem ezeket a kontrasztokat, amiket te is ugye említesz, és a csili és vaníliánál is van egyszer ez a csípős édes, piros-fekete, tehát hogy én nagyon szeretem a főzésben ezeket a meglepő kontrasztokat, úgyhogy végül is ez egy ilyen jó kifejező név lett, de egyébként, ahogy mondod, ugye 2005-ben azért gondolj bele, hogy teljesen máshol tartunk, nem csak a gasztronómiai meg borközegben, egyébként a bor mindig picit elől járt, ugye előrébb járt szerintem pár évvel a gasztronómiának.
Hát lehet, hogy könnyebb volt ugye behozni, palackozott termék,
igen,
és akkor
igen. De hogy meg egyáltalán ez a kicsit közvetlenebb hangnemben történő kommunikáció, a branding, tehát hogy szerintem egy pár éve most már nem, tehát most már beérték egymást, de szerintem abban az időben a bor egy picit előrébb járt, és ha belegondolsz, ugye szerintem a legnagyobb változás azon kívül, hogy ez az egész gasztronómiai pezsgés nagyjából abban az időszakban kezdődött el, tehát ez a 2005-6-7 körülbelül én oda teszem mindig a mondjuk a igazodási pontot, amikortól zajlik ez a gasztroforradalom, de ami még nagyon fontos, hogy az egész digitális közeg ugye annyira sokat változott a 20 év alatt, hogy az nagyon meghatározta akkor, hogy milyen műfajban kommunikálsz, milyen témákról. Hát 2005-ben, amikor én kezdtem, még maga a blog mint formátum is egy teljesen innovatív, újszerű dolog volt. Én emlékszem, hogy blogok, hát nem tudom, Kispad megvan, azt te olvastad?
Persze,
a Kispad
Ervinéket.
Hát imádtam, de hogy nagyjából úgy az volt.
Otthon indítani egyet,
és
ugye?
Igen,
egy pár gomnyomással.
Egy gomnyomással, de hát azt se tudtam, hogy mi az a blog, csak megkérdeztem ilyen informatikus haverokat, hogyha én recepteket szeretnék publikálni, akkor annak mi legyen a formátuma, és így született.
Oké, nagyon jó, hogy elkezdtük a kezdeteket, mert arra gondoltam, hogy beszélj egy kicsit magadról. Említetted ezt a diplomáciát, de én még visszamennék, amikor mi először találkoztunk, az még korábban volt, egy közös ismerésünk Igen. révén, és akkor még nem volt ilyen ősz a szakállam, de te egyébként semmit nem változtál.
Köszönöm szépen, bár 20 év az 20 év.
De komolyan. Szóval az a helyzet, hogy nekem akkor is egy ilyen gasztro dolog volt, mert elvitted a társaságot egy olyan kínai étterembe szilveszterkor, ami szerinted autentikus és jó. És nekem az is egy olyan kontraszt volt az akkori Budapesten, hogy azok a kínai éttermek, azok köszönő viszonyban nem voltak azzal, ahova akkor mentünk el.
Igen,
tehát
igen,
ez mindig is érdekel.
Igen, figyelj, én abszolút, tehát én a gasztronómia az bennem volt szerintem, már belém volt kódolva, nagyon jó főzős családból jövök, nagyon fontos volt nálunk az a közös étkezés egyébként, talán nem is a gasztronómiát mondanám, mint ilyen gyerekkori emlék, hanem a közös étkezés, tehát a terített asztal, a közös étkezés nálunk az tényleg ilyen szent volt, és egyébként érdekes módon nálunk az apukám volt ennek a hajtóereje, és ő főzött, tehát hogy egész gyerekkoromban ő főzött, és tényleg az van az emlékezetemben, hogy mi mindenhol nagyszülőknél is, otthon családban is, mi mindig leülünk, és eszünk, és mindig ott beszélünk meg, tehát a terített asztal körül beszéljük meg az összes fontos dolgot, a konfliktusokat, úgy van még a gyerekkori emlékeimben is, hogy ezek a nagy családi drámák, meg bejelentések, meg cirkuszok, az is mindig úgy kötődik nekem, hogy a terített asztalnál ülünk. Lehet, hogy nem így volt, de nekem ez van a tudatalatti emlékezetemben egyébként. Szóval ez nagyon fontos volt, de hát ezzel azért sokan vannak így, tehát ez még önmagában nem predesztinálja azt, hogy ezzel fog foglalkozni az ember, és akkor utána nagyjából egyébként nekem a nagy fordulópont az az egyetemi éveim után, ilyen 20 évesen, akkor Amerikában volt alkalmam egy évet egy ilyen szakmai gyakorlaton eltölteni, és nekem az volt az az átkattanás, ahol ez a hobbi mondjuk, vagy érdeklődés átfordult, és ott egy ilyen nagyon komoly autodidakta képzési sok éves, évtizedes folyamat kezdődött el. Egyrészt ott találkoztam először életemben ezzel a rendkívüli sokszínűséggel, kulturális, kulináris diverzitással, ami nagyon nagy hatással volt rám, mind a gasztronómiai identitásomra, mind a személyiségemre. Másrészt ott akkor virágoztak ezek a nagy sokemeletes könyváruházak, a Barnes & Noble, ami már azóta sajnos ki is fújt, ugye már nincs ez a műfaj, és én akkor szinte minden nap, én gyakornok voltam egy irodában, gyalog mentem minden nap haza, sok-sok blokkot, és a szünetemet, a sétaszünetemet mindig a Barnes & Noble könyves áruházban töltöttem, mégpedig a szakácskönyv részlegen, úgyhogy én egy év alatt tényleg szó szerint nagyjából A-tól Z-ig, tehát nem tudom, az azeri konyhától a zanzibári konyháig, kiolvastam konkrétan a szakirodalmat, plusz közben ott ugye volt alkalmam sokszor kóstolni, és az volt egy olyan fordulópont, amikortól kezdve kvázi ilyen őrült módon elkezdtem autodidakta módon képezni magam.
Ez hol volt? Amerikában?
New York.
Hát az
tényleg
az
olvasztó a világ
tége, igen.
Olvasztó tége, és egyébként a mai napig tényleg a világ kulináris központja, ugyanis minden, tehát amit ott a média megír, onnan fújják a passzát szelet, tök mindegy, hogy ez most a koppenhágai noma, a baszkúj hullám, most nem tudom, ugye akkor lesz ebből nagy téma, meg akkor lesz ebből óriási trend, ha azt mondjuk a New Yorki média, meg a New York Times felkapja.
Hát ugye kell is hozzá az a fajta embersűrűség, meg az az elérés, amit ott el tudnak érni.
Persze.
Meg az a nyitottság.
Persze.
És folyamatosan keresik az újat. Egyébként ugye ez a könyvesbolt sztori, ez hát ugye talán az, hogy először még kávéházak is, vagy akár ilyen kisebb, ilyen bisztrók is könyvesboltokban, talán ez is valahonnan onnan jött. De az, hogy mondjuk tényleg emeleteket foglalnak el a gasztró szakirodalom, és ott el lehet veszni, hát az is kevés van már Európában is. Szóval oké, Külker volt ugye az irány, és innen jött a diplomácia?
Igen, Külkeren képzeld el, hogy orosz-német nemzetközi kommunikáció szakon végeztem, az erős, ugye? Igen, nem
de
mondom, hogy
oroszul. Megvan az angol, meg olvastam valahol, hogy 5 vagy 6 nyelven?
Hat nyelven, hát sajnos ugye olyan rossz egyébként, hogy ezek rozsdásodnak, tehát hogyha nem használod aktívan a nyelveket, még úgy, hogy ráadásul német az első nyelvem, de miután szinte alig kell használni, mert már német nyelvi közegben is angolul kommunikálnak, meg az összes gasztroszakirodalom, meg konferencia, minden angolul van, úgyhogy borzasztó egyébként, hogyha nem használod, akkor nagyon elkopnak. Úgyhogy van egy csomó nyelv, de mondjuk hát az angolt használom napi szinten, németül nagyon jól tudok, de ott is sajnos azért mondjuk a szókincs az megkopott, és akkor ezen kívül van még ugye egyszer egy cseh, mert kint éltem Prágában a szüleimmel gyerekkoromban, de az egy gyereknyelv, mert 6-tól 12-ig éltem, tehát minden, ami utána érkezett meg ugye a hétköznapi életben, azokat a szavakat már ugye nem ismerem, de nincs semmi akcentusom, tehát egyébként, hogyha csehül beszélek, akkor nem ismerik fel, hogy nem cseh vagyok, aha. Igen. Hát akkor van az orosz, amiből ott a főiskolán egyébként egy felsőfokú külkereskedelmi szaknyelvvel bővített egy nyelvvizsgám van, de nem mondom, hogy nem jönnék zavarba, hogyha nem tudom, rendelnem kéne egy étterembe. És ezen kívül még van egy spanyol, meg egy francia. A spanyol az teljesen hobbi szint, ezt nagyon-nagyon tetszik egyébként maga a nyelv, meg szerintem elég könnyű megtanulni legalábbis egy társalgási szintre. És a francia, meg ugye Brüsszelben éltem 5 évig, hát 5 évig egyáltalán nem tanultam meg franciául, mert ott nem voltam rákényszerítve, mert a munkanyelv az angol-magyar volt többnyire, és akkor az utolsó évben akkor mondtam, hogy na jó, hát ez nagyon ciki, hogy azért ott éltem, és nem tanultam meg franciául, és akkor egy tanárnő járt hozzám, de ott már azért fejben nagyon gasztroztam, úgyhogy ott már mondtam a tanárnőnek, hogy ne EU-s anyagokat nézzünk, hanem recepteket.
Jó, folytassuk innen Mautner Zsófiával, gasztrobloggerrel, főzőnővel beszélgettek ebben az adásban, maradjatok velünk.